Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A telefonvonalban Hornyák József, a Portfólió munkatársa. Jó reggelt, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés a börzén, illetve mit látunk a forint piacán?
A Bux Index 0,3%-os pluszban kezdte a napot, az elmúlt pár percben azonban el is vesztette ezt az előnyét, és immár stagnálást láthatunk. A blue chipek vegyesen teljesítenek, az OTP papírjai 0,2%, a Magyar Telekomé pedig 0,7%-kal gyengült. A Richter 0,2%-os pluszban áll, a MOL pedig 0,6%-os emelkedést mutat. Alapvetően a devizapiacon érdemi elmozdulásokat nem láthatunk ma reggel. Az euróforint kurzus 351,35-ös szinten áll.
Forint? Hogyan nyit kezdte a napot?
Alapvetően stabil a vezető devizák ellenében. Gyakorlatilag nem látunk érdemi elmozdulásokat egyik devizával szemben sem. Euróforint kurzus 351,2-es szinten jelenleg. A piac befolyásoló tényező, ami megmozgathatja majd az árfolyamat, az a délutáni Egyesült Államokból érkező mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottaknak a száma. Ez kifejezetten fontos adat az amerikai Fed szempontjából, akinek a kettős célja ugye a teljes foglalkoztatottság és az árstabilitás. Az egyik célja ugye a munkanélküliség alacsonyan tartása, lefékezése. Ezzel kapcsolatban láthatunk majd érdemi új információkat délután.
Hornyák József, Portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Július 1-e óta 5 új, speciálisan a vállalkozások újraindítását segítő Széchenyi kártya konstrukció igényelhető a kis és a közepes vállalkozások számára, mondta az Inforádiónak a Széchenyi kártya programot működtető Kavos ZRT vezérigazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Krisán Lászlót.
Alapvetően a krízis konstrukciók után, amelyik közel egy évig tartott, a Széchenyi kártya krízis hiteleiről beszélünk, azokat váltja föl az úgynevezett Széchenyi újraindítási program, amelyet mi Széchenyi kártya Q-nak hívunk. És ezek a termékek gyakorlatilag átölelik a teljes vállalkozói hitelezési palettát. Van benne folyószámla hitel, van benne likviditási hitel, amely egy szabadon felhasználható forgóeszközhitel, van benne beruházási hitel, van egy külön agrár beruházási hitel és egy agrárkártya, valamint ezt egészíti ki egy szektoriális kártya, ami a turizmus vendéglátás számára került kialakításra. Ez az úgynevezett Széchenyi turisztikai kártya Go. Tehát ez az 5 plusz 1 termék az, ami elindult. A feltételeiben pedig gyakorlatilag minden olyan pozitív elemet, amit meg kellett és érdemes volt megőrizni, azokat átemeltünk a krízishitelből, és még tettünk hozzá néhány olyan extrát, amelyek azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban felmerülő vállalkozói igényeket fedik le teljes mértékben, és amelyek azt gondoljuk, hogy további kiegészítésképpen tudnak szolgálni a hazai kis és középvállalkozások számára.
Hogyha az összeget nézzük, nyilván nem valamennyi terméknél, de úgy általánosságban ezek az új hitelek, tehát a Széchenyi kártya Go új hitelei, milyen hitelösszeggel érhetőek el, milyen tólik hitelösszeggel, illetve milyen kamat jellemzi ezeket a termékeket?
A Széchenyi kártya folyószámla hitele Go néven fut, ennek 100 millió forint a felső határa, tehát 1 millió forint és 100 millió forint közötti két éves futamidejűek, 0,1%-os fix kamaton mennek a folyószámla hitelek, és gyakorlatilag ez mindenre felhasználható, amire a vállalkozás napi életében bármilyen módon szükség lehet, legyen az bérfizetés, áfa, adó, normális napi működési költségek, rezsi, minden benne van, a vállalkozó úgy ítél meg, hogy a vállalkozása érdekében erre szüksége lehet. Emellett van egy forgóeszközhitel, ami 3 éves, ez 0,2%-os fix kamatozás. Ez gyakorlatilag 250 millió forintos felső határig, szabadon felhasználható forgalmazási hitel, tehát mi nem mondjuk meg azt, hogy a vállalkozás mire használja fel ezt a pénzt. A harmadik hitelünk ugye a turisztikai kártya, amit már említettem az előbb, ez egyértelműen a legkedvezőbb kategóriába került, tehát itt 0% kamat van, 0% díj és 0% költség, és ez 250 millió forintos belső határig szabadon felhasználható folyószámla hitel 3 éves időintervallumban. És ugye a beruházási hitelek csoportja a negyedik körünk, amelyben az agrárberuházási hitel is benne van, illetve a normál beruházási hitel. Ez akár 10 éves is lehet, és végig a teljes futamidő alatt 0,5%-os, nagyon könnyen számítható és kalkulálható fix kamat kíséri a terméket, amely egyébként jó az ingatlanvásárlástól a gépek, eszközök, gépjárművek beszerzésén át, eszközök, berendezések, minden, ami egy vállalkozásnak hosszú távon célja lehet és szüksége lehet rá, felújítás, építkezés, székhely, telephely, minden benne van, és ebbe is egyébként belekerült a hitelkiváltás, mint lehetőség, hiszen előfordulhat az, hogy valaki korábbi hiteleit esetleg magasabb kamaton vette át, azokra is ki tudjuk ezzel váltani.
Kisán Lászlót, a Kavoz ZRT vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megalakult az Interdisziplináris Technológiai Alkalmazások Bizottság, amelynek fő célja, hogy javaslatot tegyen az információtechnológia területén megjelenő innovációk hasznosítására. Rozgony Ádám összeállítása.
A szakmai bizottság felméri a jövő legnagyobb digitális kihívásait, és megvizsgálja azok hazai felhasználási, továbbfejlesztési lehetőségeit, mondta az Inforádiónak Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője.
Nagyjából egy ilyen olyan jövőt fürkésző találkozási hely, amelyben vezető kutatók mondják el azokat a tapasztalataikat, hogy mik az új nagy kihívások, amelyek nem a holnap vagy a holnap után, de a közeljövő digitalizációs tevékenységét jelentősen meghatározzák.
Gál András Levente az információ technológia kihívásairól és az új technológiák szabályozásának kérdéseiről is beszélt.
Maga a blockchain technológia, az azonosítás, hitelesítés és ehhez képest a számítástechnikai képesség drasztikus növekedése, ugye a kvantum számítástechnikai képesség megjelenése, ez biztos, hogy egy kulcs terület, hiszen a szuverén államoknál az állampolgári ügyfél, vállalati hitelesítés, azonosítás, az egész digitális ökoszisztémának, a digitális közigazgatásnak, a digitális gazdaságnak az alapja, és ha ott ez a hitelesítés, titkosítás kérdés, ez újra gondolásra kerül, akkor nagyon sok eljárást újra kell gondolni. Ugye hatalmas hálózatoknak vagyunk a részesei, amelyek nem csak úgymond informatikai, infrastruktúrális hálózatok, hanem társadalmi hálózatok, gazdasági hálózatok. Ezeknek van ma már matematikailag nagyon jól leírható működése, amelyre reflektálnia kell a közigazgatásnak. Nem véletlen, hogy 2017-ben már döntött a kormány arról, hogy elő kell terjeszteni Magyarország hálózattudományi stratégiáját, amely ugye azt fogalmazza meg, hogy mind a közszolgálatfejlesztésben, mind a képzésben, mind az egyes közigazgatási szervezetek külső-belső formális és informális működésében, azoknak az értékelésében ezt az eszközrendszert alkalmazni kell.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Digitális Jólét Program mellett az Interdisziplináris Technológiai Alkalmazások Bizottság alapító tagjai közé tartozik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Testnevelési Egyetem, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete, valamint a Wigner Kutatóközpont.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli 9 óra 17 perckor. Ez az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy csúcsot döntött a magyar államadóság, de természetesen foglalkozunk ismét az árfolyamokkal. Kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az első negyedében is kitartott a költségvetési költekezés, az államháztartás nettó finanszírozási igénye 862 milliárd forint volt, ami a GDP 7,5%-a, derül ki a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi számlák statisztikájából. Madár István, a portfólió vezető makrogazdasági elemzője elmondta, ennek eredményeképpen nem indult csökkenésnek a tavaly megugró államadóság, a GDP arányos mutató már 81%, ami 7 éves csúcsot jelent. A riporter Sipos Ildikó.
A pénzügyi számlák legjobban figyelt adat a valóban az államadósság adat. Ez azt mutatja, hogy kis emelkedéssel a negyedik negyedévhez képest az első negyedév végére 81%-ra szökött föl az államadósság ráta, tehát GDP arányosan ekkora most az államadósság, ez 7 éves csúcsot jelent, bár már nem növekedett jelentősen, hiszen 80% fölött volt az év végi adat is, tehát ehhez képest figyelhetünk meg egy kis emelkedést.
Milyen célja van a kormánynak az államadósságra vonatkozóan az év egészére, és ehhez képest hol tartunk ezzel a 81%-kal?
Bőven 80% alatti államadósság célt fogalmazott meg a kormányzat az év végére. Alapvetően azt lehet mondani, hogy az egész költségvetési pályát a kormány úgy lőtte be, hogy a következő két évben, tehát az idei és a jövő évben minimális adósságcsökkenés következzen be, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ugye az alaptörvényben megfogalmazott mozgásteret teljes egészében ki akarja használni a kormány, és egy olyan laza költségvetést tervez be, amivel még éppen biztosítható az államadósság mérsékelt ütemű csökkenése. Ugyanakkor pont azért, mert az idei évben a növekedés jóval magasabb lesz annál, mint amivel a költségvetést tervezik, ezért elképzelhető, hogy végül évvégén jobb számot fogunk látni annál, mint amit a kormány tervezett. Itt ugye azt érdemes tudni, hogy a mostani magas adatban két nagyon fontos technikai tényező is szerepet játszik. Az egyik az, hogy a GDP-be, tehát az adósságráta nevezőjében még benne van a tavalyi nagyon gyenge második negyedév, ugye, amikor a koronavírus válság miatt leállt a gazdaság. Emiatt a következő negyedévekben a nevező nagyon gyorsan fog növekedni, és ez mérsékelni fogja az államadósságot automatikusan. A másik pedig az, hogy tavalyi végén a kormányzat számos előzetes finanszírozási ügyletet kötött, vagyis megemelte az adósságot a jövőbeni, tehát az idei költségvetési hiány fedezésének érdekében. Tehát tulajdonképpen nem egy folytonos adósságfinanszírozás történt, hanem egy kicsit előrehozta az adósságfinanszírozási lépéseket a kormányzat. Ez pedig azt eredményezte, hogy gyorsabban futott fel az államadósság annál, mint amit a valós költségvetési helyzet indokolt volna. Ugyanakkor viszont, mivel idén az első negyedévben is még nagyon nagy a kiköltekezés a kormány részéről, ezért ez nem tudta még mérsékelni az államadósságot, ezért látjuk azt, hogy az első negyedévben még emelkedés volt, és ezért bízhatunk abban, hogy a következő negyedévekben viszont mérséklést látunk majd, és 80% alá fog süllyedni újra a mutató.
Madár István, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén csendesebben indult a vihar szezon a tavainál. Július 1-ig a biztosítók általi kár kifizetések összege így is meghaladja már a 2 milliárd forintot, mondta az Inforádiónak a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Lambert Gábort.
A biztosítói szövetség az a május 1-augusztus 31 közötti nyári szezon adatait, vihar szezon adatait gyűjti össze, és valóban a felénél tartunk. Most ez alatt a két hónap alatt több mint 20 ezer bejelentést kaptak a társaságok. A becsült kárösszeg pedig, vagyis a már kifizetett pénzek és az elbírálás alatti károkra elkülönített tartalékok összesen meghaladják a 2,1 milliárd forintot.
Hogyha összehasonlítjuk a többi év hasonló időszakával, akkor mit lehet elmondani vihar szempontjából, mennyire volt intenzív eddig ez az időszak?
Lehet, hogy az elmúlt napok hírei alapján, különösen külföldi hírei alapján nem úgy tűnik, de idáig az átlagosnál csendesebbnek bizonyult ez a úgynevezett viharszezon, hiszen tavaly jóval több bejelentés érkezett, és nagyjából másfélszer annyi pénzt fizettek ki csak júniusban a biztosított társaságok, mint idén. Tehát eddig úgy tűnik, hogy talán csendesebb nyarunk lesz, viszont ugye az előttünk álló napok azért még sok meglepetést tartogathatnak.
Ugye a Mabiz 2010 óta összesíti május 1-e és augusztus 31-e között a nyári vihar szezon adatait. Ezen időszak alatt hány lakossági kárbejelentés érkezett lakásbiztosítási szerződések alapján, és mennyi pénzt fizette ki a Mabiz biztosítói?
Ez alatt az évtized alatt összesen több mint 1.300.000 lakossági bejelentés érkezett, és ennek nyomán több mint 93 milliárd forintot fizettek ki a társaságok vihar, felhőszakadás, jégverés, tetőbeázás, villámárvíz színén.
Mi tanácsolható a lakosoknak, azok, akik még nem rendelkeznek a lakóingatlanukra biztosítással, milyen jellegű biztosítást kössenek?
Egyrészt az, hogy mindenképpen talán érdemes, és az a tapasztalat, hogy amikor van egy nagyobb vihar, és nagyon sok a bejelentés, illetve hát nagyon sok kárt okoz a vihar, akkor megszaporodik a lakásbiztosítások kötésének a száma is. És ha azt veszük alapul, hogy az MNB statisztikája szerint egy átlagos lakásbiztosítás évente 36.000 forintba, tehát egy hónapban olyan 3.000 forintba kerül. Egy-egy vihar következményein ez az ár, illetve hát ez a díj már sokszorosan megtérülhet.
Lambert Gábort, a Mabiz kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Havi szinten élénkült éves összevetésben viszont mérséklődött a használt lakáspiaci forgalom júniusban. Ebben a hónapban 12.000 használt lakást cserélt gazdát, ami 3,5%-kal kevesebb, mint 2020 júniusában. Mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője, Sípos Ildikó kérdezte Balogh Lászlót.
Az ingatlan.com becslése szerint júniusban alig több mint 12.000 használt lakóingatlan cserélhetett gazdát, ami azt jelenti, hogy havi szinten élénkült a forgalom, kb. 2%-os javulást jelent ez az idei májusi szinthez képest, viszont éves összevetésben kevesebb adásvétel történhetett a használt lakáspiacon, ami azt jelenti, hogy 3,5%-kal elmarad az idén júniusban mért és becsült forgalom a tavalyi júniusi szinthez képest.
Mi lehet ennek az oka? Ugye sokan azt várták, hogy a pandémia után majd élénkül a piac. Nyilván a harmadik hullám, az azzal járó korlátozások nem kedveztek a használt lakáspiaci forgalomnak, de úgy tűnik, hogy júniusban sem érkezett meg a felszabadulás?
A koronavírus járvány valóban kettős hatással volt a lakáspiaci forgalomra. Tavaly júniusban nagyon sokan felszabadultak a karantén alól, ezért a március, április, májusban elhalasztott adásvételeket 2020 júniusában pótolták be. Ennek az a következménye, hogy az a tavalyi bázis, amihez mérjük az idei júniusi forgalmat, igen magas volt. Ez azt jelenti, hogy kb. 3,5%-kal kevesebb adásvétel történhetett idén júniusban, mint tavaly júniusban. Havi viszonylatban viszont élénkült egy picit a forgalom, 2%-kal, hiszen az idei évnek az a ciklikussága folytatódott, hogy nagyon lendületesen indult az év, és az első negyedévet követően április-májusban egy picit leült a forgalom, viszont a nyári hónap mindig élénkülés jelent az ingatlanpiacon, ennek következtében az idei évben májushoz képest valamennyivel több adásvételre kerülhetett sor a használt lakáspiacon.
Az év egészében mi várható a használt lakáspiacon? Körülbelül hány ingatlan adásvétel történhet az ingatlan.com becslése szerint?
Ha ezek a tendenciák kitartanak, akkor az idei évben akár 140-150 ezer adásvételre is sor kerülhet a használt lakáspiacon, ami azért nagyon fontos támpont, mert az idei évben bevezetett kedvezmények és élénkítő intézkedések hatására az új lakáspiac is jelentősen élénkült. Például a új lakáskínálat másfélszeresére nőtt idén júniusban a tavaly júniusi szinthez képest. Így összességében a 2020-as évhez képest jelentősen bővülhet az idei ingatlanpiaci forgalom.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban ismét itt van velünk Hornyák József, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz! Változott a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán az elmúlt 20 percben?
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Most igen, újra lendületet vett a BUX Index, jelenleg 0,4%-os pluszban van, 48.116 ponton áll az index, A blue chipek közül itt már egyedül a Magyar Telekom papírjai vannak csak mínuszban, 0,7%-os az esésnek a mértéke. A Richter 0,1%-os pluszban áll, az OTP 0,6%, a MOL pedig 0,8%-os emelkedést mutat. Mindeközben a forint árfolyama érdemben nem változott a vezető devizákkal szemben. Az euróforint kurzus 351,35-ös szintek környékén mozog, a dollárforint pedig 297 forinton áll.
Horjánk József portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.